legszigorúbb elévülési szabályt szorgalmazza a Fidesz frakció módosító indítványa a bankokkal szemben. Méhinvázió az M5-ös autópályán 1,5 millió fullánkos szabadult ki egy kaptárakat szállító kis buszból. Végső búcsút vettek Grosics Gyulától, a legendás kapusta Szent István Bazilika altemplomában helyezték végső nyugalomra. A híradót látják, jó napot kívánok! A házszabálytól eltérve már pénteken szavazhat az országgyűlés a devizahitelesek megsegítését célzó első törvényjavaslatról. Erről 168 igen szavazattal döntött a parlament, egyedül a független Fodor Gábor szavazott nemmel. A törvényjavaslat semmisnek nevezi az árfolyamrést. Helyette a folyósított és a törlesztett összeget is a jegybank hivatalos deviza árfolyamán kell meghatározni. A jogszabály a kedvezményes árfolyamon végtörlesztett hitelekre nem vonatkozik, de az egyoldalú szerződésmódosításról szóló rész a forint alapú kölcsönökre is érvényes. A Fidesz frakció módosító indítványt nyújt be a devizahitelesek megsegítését célzó törvényjavaslathoz. Erről beszélt Rogán Antal a Ma reggel című műsorban, és hozzátette, hogy a bankoknak most kell majd szembenézniük azzal, hogy tisztességtelenül jártak el az emberekkel szemben. A frakció vezető szerint a lényeg, hogy az elévülés szabályait pontosan és precízen meghatározzák. Így az adósok a hitelfelvétel kezdetéig visszamenőleg követelhetnek pénzt a bankoktól.
Évülésről nem lehet beszélni. Visszafelé a hitelszerződés kezdetéig bezárólag az összes követelését a bankokkal szemben megfogalmazhatja, illetve meg kell, hogy kapja a pénzét, akár az árfolyamrésből adódó tisztességtelenségről, akár az egyoldalú kamatemelésből adódó tisztességtelenségről beszélünk, és csak akkor lehet elévülésről beszélni, ha egy szerződés már egyértelműen lezárult, és a lezárulta óta több mint 5 esztendő telt el.
300 milliárd forintos alap létrehozását javasolja a devizahitelesek megsegítésére az MSZP frakció, jelentette be az Országgyűlés Költségvetési Bizottságának szocialista elnöke. Borány Sándor közölte, az alap úgy segítene a devizahiteleseknek, hogy átkonvertálná a tartozást egyfajta leasing szerződéssé.
Úgy gondoljuk, hogy ebből az ingatlan alapból például meg lehet azt oldani, hogy a nehéz helyzetbe került devizahitelesből egy leasing szerződés értelmében bérlő válik, és nem kell elhagynia otthonát.
Több mint 40 milliárd forintot tesz hozzá idén a közmunkaprogramhoz a kormány, erről döntöttek a legutóbbi kormányülésen. A munkaerőpiaci és képzési államtitkára ma reggelben azt mondta, ezzel átlagosan naponta 200 ezer ember tud majd dolgozni a közfoglalkoztatásban. Comba Sándor 2010 óta a legjobb eredménynek nevezte, hogy az elmúlt évben 200 ezer új munkahely jött létre Magyarországon, és ennek döntő többsége a versenyszférában jelent meg.
Most egy nagyon egészséges folyamat indult meg, úgy gondolom, a foglalkoztatás területén. Ugye itt most már az a feladat számos esetben, hogy megfelelő számban és minőségben álljanak rendelkezésre ugye a versenyszférába. És itt azért meg kell mondjam, hogy vannak kihívások, komoly kihívások.
Szerb-magyar kormányzati csúcstalálkozót tartanak holnap Belgrádban. Havasi Bertalan, a miniszterelnök és sajtóiroda vezetője közölte, Orbán Viktor miniszterelnök mellett a külgazdasági és külügy, a belügy, a honvédelmi miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter vesz részt a megbeszéléseken. Ünnepélyesen megnyitják majd a belgrádi magyar kulturális intézetet is. A csúcsot megelőzően ma Szegeden tárgyalt a Szerb-magyar gazdasági vegyes bizottság két társelnöke, Szijjártó Péter a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Azt mondta, Magyarország és Szerbia stratégiai partnerségét bizonyítja, hogy tavaly minden idők legnagyobb kereskedelmi forgalmát érték el, amely meghaladta az 1,6 milliárd eurót.
A pozitív tendencia folytatódik, hiszen az első negyedév adatai is a kétoldalú kereskedelmi forgalom további növekedését mutatják. Szerbiában 400 szerb-magyar vegyes vállalat működik. Mi vagyunk Szerbiában az 5. legnagyobb befektető, és mi vagyunk az 5. legnagyobb exportőr is.
Nem az a cél a magyar-szlovák kapcsolatokban, hogy ne legyenek viták, hanem hogy azokat akarjuk és tudjuk tárgyalásos úton rendezni, mondta Navracsics Tibor első hivatalos pozsonyi látogatásán. A külgazdasági és külügyminiszter Robert Fico szlovák kormányfővel, illetve Andrej Kiska államfővel is találkozott, majd a Magyar Közösség pártjának központjába látogatott.
A szomszédos országok közül történelmileg Szlovákiával a legszorosabb és a leghosszabb idejű a kapcsolatunk, mondta Navracsics Tibor első hivatalos pozsonyi látogatása során. A külgazdasági és külügyminiszter szerint ugyanakkor a két ország között vannak megoldásra váró nyitott kérdések, de ezeket meg lehet és meg kell tudni oldani.
A legjobb barátságban is időről időre lehetnek viták, máshogy láthatunk dolgokat, adott esetben másként ítélünk meg kérdéseket, és a cél talán nem is az a magyar-szlovák kapcsolatokban, hogy ne legyenek viták, sokkal inkább az a cél, hogyha vitáink vannak, akkor azt tárgyalásos úton rendezni tudjuk.
A magyar és a szlovák külügyminiszter célként fogalmazta meg, hogy a vitás kérdésekben is közös nevezőre tudjon jutni a két ország. Ehhez kiemelt fontosságúnak tartják a magyar-szlovák vegyes bizottság munkáját.
Vážim prácu, ktorú vykonali.
Nagyra értékelem azt a munkát, amelyet jogi szakértőink a kettős állampolgárság kérdésében kifejtettek. Sok időt töltöttek a jogi kommunikációval, ami segítette, hogy mindkét oldal jobban megértse a másik álláspontját. Ma ott tartunk, hogy az ügyben politikai döntésnek kell születnie, mondta Miroslav Lajcsák. A külügyminiszteri találkozó után átadták a két tárca által minden évben kiosztott jó szomszédságért és megértésért díjakat is. Navracsics Tibor pozsonyi látogatása további részében Robert Fico szlovák kormányfővel, illetve Andrej Kiska államfővel találkozott, majd a Magyar Közösség pártjának központjában zárta a látogatását.
Az országgyűlés döntése szerint kivételes eljárásban tárgyalják, és pénteken meg is szavazhatják a reklámadóról szóló törvény módosítását. Az előterjesztő fideszes L. Simon László szerint a változtatásra azért van szükség, hogy megakadályozzák az adóelkerülést. A Fidesz frakció közleményében azt írta, a módosítás meggátolja, hogy nyereséges média cégek fiktív veszteségekre hivatkozva kibújjanak az adózás alól. A szocialista Burány Sándor úgy fogalmazott, megengedhetetlen, hogy a kormány ízlésének nem megfelelő televíziókat szerinte milliárdos adóemeléssel sújtják. Az Együtt PM és a Liberális Párt a sajtószabadság megsértésének tartja a javaslatot, míg az RTL Klub szerint annak célja a csatorna ellehetetlenítése. A Jobbik újra a volt kommunista vezetők közéletből való kitiltását javasolja az országgyűlésnek. Novák Előd a pártalelnöke közölte, elvárja a kormánytól Tasnádi László rendészeti államtitkár leváltását, miután kiderült, hogy AVH-s ügynököt is irányított 3/2-es operatív tisztként. Hozzátette, bíznak benne, hogy végre megvalósul az állambiztonsági múlt teljes feltárása, ezért felszólítja a kormányt, hogy alkossa meg a lusztrációs törvényjavaslatot.
Azt a lusztrációs törvényjavaslatot, amit a Jobbik már megalkotott, ezennel bejelentem, sőt, az elmúlt ciklusban többször is benyújtottunk az országgyűlésnek, azonban sajnos ezt lesöpörték.
Az LMP azt szeretné, ha a Nemzeti Emlékezet Bizottsága nyilvánosságra hozná, hogy az 1989. október 23-a utáni kormányzati szereplők és országgyűlési képviselők mennyiben voltak érintettek a kommunista állambiztonság tevékenységében. Schiffer András hozzátette, beterjesztenek egy úgynevezett lusztrációs törvénycsomagot is, amelyben indítványozzák, hogy a kommunista állampárt és a legfőbb államhatalmi szervek volt vezetői, a kommunista állambiztonsági szolgálatok hivatásos tisztjei és irányítói se kormányzati tisztséget, se más közmegbízatást ne tölthessenek be.
Itt a tiszta beszéd ideje. Elég volt a maszatolásból. Azok, akik állambiztonsági tisztek voltak, azok, akik a kommunista állambiztonságot irányították az állampárt részéről, semmiféle közmegbízatást, tehát parlamenti képviselői, kormányzati pozíciót ne tölthessenek be, és az állami vagyon kezeléséből is ki kell őket zárni.
Nem jogerősen elmarasztalta a szegedi törvényszék Szabó Bálintot az összödi beszéd kiszivárgásával kapcsolatban tett nyilatkozatai miatt. A bíróság szerint kijelentésével megsértette Szili Katalin személyiségi jogait. Az indoklás szerint Szabó Bálint nyilatkozataiban egyértelműen tényállításokról van szó, amelynek az a lényege, hogy Szili Katalin volt Gyurcsány Ferenc összödi beszédének egyik kiszivárogtatója. A bíróság szerint Szabó Bálint nem mutatta be azokat a bizonyítékokat, amelyek alátámasztják az állításait. Szabó Bálint fellebbezett az ítélet ellen. Ma jár le Kelet-Ukrajnában a Petro Poroshenko ukrán elnök által meghirdetett tűzszünet. Az eredetileg egyhetesre tervezett egyoldalú fegyvernyugvást az államfő pénteken hosszabbította meg, miután Brüsszelben aláírta az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási és szabadkereskedelmi egyezményt. A kelet-ukrajnai Szlovjanszk közelében azonban ma is folytatódtak az összecsapások az orosz barát szakadár fegyveresek és az ukrán hadsereg között. Vladimir Putyin orosz elnök arra szólította fel Kijevet, hogy ismét hosszabbítsa meg a tűzszünetet. Néhány ukrán ellenzéki politikus, köztük Julia Timoshenko volt államfő, viszont úgy véli, nem fegyverszünetet, hanem hadi állapotot kellene kihirdetni a harcok dúltak keleti ország részben. Lemondott az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöki tisztségéről Gajdos István. Az ukrán parlamenti képviselő, aki 2012-ben az azóta megbuktatott Viktor Janukovics vezette régiók pártja színeiben jutott a kijevi parlamentbe, azt mondta, reméli lépésével lehetővé teszi az UMDS megállapodását az anyaországgal, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel, illetve elősegíti a kárpátaljai magyar közösség összefogását. A politikus úgy látja, a magyar egység kialakítása a mostani feszült ukrajnai helyzetben mindennél fontosabb.
Most, amikor új kormányom a Magyarországnak és új vezetése a KMKSZ-nek, elépésemmel remélem elindítom a megállapodás lehetőségét úgy az anyországban, mint a másik magyarság szervezettel.
Olcsóbb és jól működik az EU-D rendszer, jelentette ki Szták Miklós. A nemzeti fejlesztési miniszter elmondta, a tervezett 42 milliárd forint helyett 36 milliárdba került a használatarányos EU-D rendszer kiépítése. Szták Miklós hozzátette, idén az első fél évben a beszedett díj eléri a 79 milliárd forintot. A miniszter úgy vélte, hogy a magyar fejlesztésű rendszer segíti a közutak tehermentesítését azzal, hogy egyre inkább a vasútra tereli az áruszállítást.
Végre megint egy olyan rendszert tudtunk saját magyar forrásból kiépíteni, amiben részt vett az állam, és ezen kívül nagyon sok kis- és középvállalkozás is jelentősen hozzájárult mind a szellemerejével, mind azzal a tudással, ami ezeknél a kisvállalkozóknál található. Tehát örömmel jelentetjük, hogy ez is egy szép példája a magyar innovációnak.
Több mint 1 millió méh szabadult el hajnalban az M5-ös autópályán, miután összeütközött egy személyautó és egy kaptárakat szállító kisbusz. Mindkét jármű felborult, a balesetben egy ember meghalt, az autópályát több órára lezárták.
Felhőkben rajzottak a méhek hajnalban az M5-ös autópálya 48-as kilométer szelvénynél.
Körülbelül másfél millió méh.
A rovarok akkor szabadultak ki egy kaptárakat szállító utánfutós kisbuszból, amikor az összeütközött egy személyautóval a Budapest felé vezető oldalon.
Kiskunhalas mellől indultunk, föl a napraforgóra, Jászberény mellé, aztán közlekedtünk, belénk jöttek hátulról.
Az ütközés ereje akkora volt, hogy mindkét jármű felborult, a személyautó a feje tetején állt meg. Egy ember életét már nem tudták megmenteni.
A baleset következtében a személyautó egyik utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A tűzoltók és a rendőrök munkáját nehezítette a körülöttük repkedő rengeteg méh. Becslések szerint nagyjából 1,5 millió rovar szabadult el, ezért a rendőrség arra kérte az autósokat, hogy a baleset környékén a járművük ablakait tartsák zárva. A szakemberek még hajnalban megkezdték a méhek befogását, de a mentés idejére órákra lezárták a strádát. A forgalom elterelés végül déli 12 óra előtt nem sokkal szűnt meg.
Soha ne így áll, ha vezetsz címmel közlekedésbiztonsági kampányt indít Magyarországon az ismert skót Whisky márka. A Forma 1-es magyar nagydíjig tartó program célja, hogy felhívják a figyelmet az alkoholfogyasztás veszélyeire. A kampány idején a rendőrség fokozott ellenőrzéseket tart, hogy kiszűrjék a forgalomból az ittas vezetőket. Join the pack to never
drink and drive. Soha ne így áll, ha vezetsz. Üzeni a magyar autósoknak az ismert Whisky márka a felelősségteljes alkoholfogyasztás népszerűsítő reklámfilmjében. A most kezdődő és egy hónapig tartó kampányban Mihelis Norbert, Európa Kupa győztes autóversenyző is részt vesz.
A baráti társaságomban volt két komolyabb baleset, pont hasonló alkoholos befolyásoltság miatt, úgyhogy nagyon korán megtanultam azt, hogy bizony az alkoholfogyasztás és az autóvezetés az egyáltalán nem fér meg egymás mellett.
A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat, aki ráírja a nevét a kampány elmondatát viselő autóra. A szervezők azt szeretnék, ha egy hónap múlva több ezer aláírás borítaná a kocsit. A Forma 1-es futamok kommentátora Szújó Zoltán az első között csatlakozott.
A Hungaroringen, a magyar nagydíjon, egészen pontosan szombaton, annak az időmérő edzése után a McLaren Mercedes egyik pilótája, bizonyos Kevin Magnussen, aki egy újonc, egy nagyon szimpatikus dán fiatalember, ő is csatlakozik ehhez a kampányhoz.
A soha ne így áll, ha vezetsz kampányt, a rendőrség is támogatja.
Az elmúlt évben 1662 személyisérülés és közúti közlekedési balesetet okozott ittas járművezető. Épp azt tudom mondani, hogy 1662 okunk van arra, hogy folytassuk ezt a baleset megelőzési tevékenységet.
A kampány idején a rendőrség fokozott ellenőrzéseket tart az ittas vezető kiszűrésére.
5 új rabszállítót kapott a büntetés végrehajtás. A nagy befogadó képességű járművek 250 millió forintba kerültek. Tasnádi László rendészeti államtitkár az átadón arról beszélt, hogy a büntetés végrehajtás szerepe 2010 óta felértékelődött. A technikai eszközfejlesztés pedig nem áll meg. Hozzátette, a tervek szerint például elektronikus nyomkövetőt kaphatnak azok a rabok, akik a börtönön kívül végeznek munkát. Isten nem azért, nem azt nézi, ki vagyok, hanem azt, hogy én az ő gyermeke vagyok, ez az elmúlt negyed század tanúsága. Mondta Ezüst miséjén Bölte Csaba. A ferences szerzetest 25 éve szentelték pappá. Gyermekmentő szolgálata alatt 5300 gyermeket fogadott be, akiknek fogadott apja lett.
Olyan gyermekmentő hálózatot épített ki Erdélybe, ami egyedüli Európában.
Antal atya, a Százhárosi Ferences Kolostor legidősebb szerzetese méltatja rendtársát, Bőjte Csabát, aki akárcsak Ferenc pápa a nehéz sorsúak és elesettek felé fordult. Bőjte Csabát 25 éve szentelték pappá, jelenleg is Százváros plévánosa. A dévai után itt nyitotta meg második gyermek otthonát 1999-ben, amelyet már egyik egykori bentlakója vezet.
Második apámnak tekintem én is, mivel 13 éves koromban kerültem az alapítványhoz, én is, mint félárva gyerek és édesapámat elveszítve. És hát, mint egy jó édesapa, mint egy jó édesapja, és hát ezt ennek az emlékére ugye kapta ezt a székelykaput is mai nap folyamán Antal atyától és az alapítvány gyermekeitől ajándékba.
A kolostor udvarán álló székelykaput felirata szerint Bőjte Csabának 5000 gyermek édesapjának állították. A szerzetest pappá szentelésének 25. évfordulóján a magyar kormány részéről az emberi erőforrások minisztere levélben köszöntötte. Balogh Zoltán azt üzente, Bőjte atya nem marad egyedül abban a munkájában, amelynek a szeretet a mozgatórugója.
Bármikor, bármelyikünk között az a legfontosabb, hogy ezt a szeretetet életbe tudjuk tartani, és ha valakinek erre szüksége van, keresse meg Csaba testvért, környezetében mindig lehet kapni, olyan intelmeket, olyan gyerekeket, akik fel tudják lelkesíteni.
Az Isten nem azt nézi, hogy én ki vagyok, hanem azt, hogy az ő gyermeke vagyok. Foglalta össze az elmúlt negyed század tanulságát Bőjte Csaba. Több mint 5000 nehéz sorsú gyermeknek segített új életet találni. Sokan már családot is alapítottak közülük.
Amire igazán büszke vagyok az, hogy egyetlen házunk előtt sem koldulnak a felnőtt fiatalok. Tehát, hogy nem erős tudok arról, hogy valahol lenne egy valahol olyan gyerek, akit mi neveltünk, hogy mondjam úgy, koldulnia kellene.
A Bőjte Csaba által alapított Dévai Szent Ferenc Alapítvány erdészerte 9 megyében összesen 15 gyermekotthont, a magyarországi Csabankán pedig egy intézmény működtet.
Végső búcsút vettek Grosics Gyulától, az aranycsapat legendás kapusától Budapesten, a Szent István Bazilikában. A Fekete Párduc becenevű futbolista június 13-án 88 évesen hunyt el. Temetésén ott volt több közjogi méltóság is. Grosics Gyulát a szertartás után szűk családi körben a Szent István Bazilika altemplomában helyezték végső nyugalomra.
Folyamatosan érkeztek barátai, tisztelői Grosics Gyula ravatalához a Szent István Bazilikában. Volt, aki egy szál virággal, más néma fülhajtással emlékezett a nemzet kapusára. Lerótta kegyeletét többek között Orbán Viktor miniszterelnök, valamint több volt válogatott futballista, politikus és közéleti személyiség. A gyászszertartáson Buzánszky Jenő az aranycsapat egyetlen élő tagja búcsúzott játékostársától. Úgy fogalmazott, Grosics Gyula örökre beírta magát a magyar labdarúgás aranykönyvébe. Pályafutását ugyanis olyan eredmények kísérték, amelyek csak a legnagyobb klasszisoknak adatnak meg.
Búcsúznak játékos társaid és sok ezer szurkoló. Nem felejtünk el soha, emléked örökké él. Nyugodj békében, örök nyugalomba.
Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere pedig arról beszélt, Grosics Gyula igazi bajnok volt. Győztes, aki a hitét a sportba is magával vitte.
Grosics Gyula az egész magyar nemzet sportolója, a nemzet kapusa. Köszönjük, hogy legfőbb küldetésének hazája szolgálatát tartotta. A legnehezebb időkben is példaként viselkedett a pályán és azon kívül.
Ível befelé, kifejelés, Grosics, elvetődve csípi el Mortensen ragyogó fejesét.
Grosics Gyula 86 alkalommal állt a magyar válogatott kapujában. Ő védett például 1953. november 25-én, amikor az évszázad mérkőzésén az aranycsapat 6-3-ra legyőzte a hazai pályán 90 éve veretlen angolokat.
Labdarúgó csapatunk olimpiai bajnok!
És 1952-ben Helsinkiben is ő volt a kapus, amikor a magyar válogatott olimpiai bajnok lett. Becenevét Fekete Párduc azért kapta, mert ő játszott először fekete mezben. Klasszisát az egész világ elismerte. 1999-ben minden idők 10 legjobb kapusa közé választották, itthon pedig a 20. század legjobb hálóőrének. Volt az év sportolója, az év labdarúgója, átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét, valamint a nemzet sportolója címmel is kitüntették. Június 13-án 88 éves korában hunyt el. Grosics Gyulát a gyászszertartás után a Szent István Bazilika altemplomában szűk családi körben helyezték végső nyugalomra. Lelki üdvéért kedd délután 4 órától lesz engesztelő szentmise a bazilikában.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek, Szőke Vikitől, aztán az időjárás jelentés. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!